Filippiekhez, negyedik rész, negyedik verse. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Drága mennyi édesatyám, köszönjük ezt a rövid kijelentést és ennek a gazdag üzenetét. Adjál bölcsességet és figyelmet, hogy megértsük ennek a lelki tartalmát és mélységét ennek az egyetlen egy mondatnak. És köszönjük, hogy Te azért foglalkozol a mi örömünkkel, mert ez tőled jövő, azokkor tartós. És bocsáss meg, amikor nem veled örülünk, nem Te benned örülünk, hanem magunktól próbálunk boldogok lenni, de látjuk azt, hogy ez nem örökkévaló, látjuk azt, hogy nem visz sokáig. Arra kérlek, hogy így legyünk ma itt, és így figyeljünk erre az igére, hogy vizsgáljuk meg, milyen a mi örömünk. Amen. Tessenek helyet foglalni. Délelőtt egy komolyabb igetanulmányban vehettünk részt. Azt vizsgáltuk meg, hogy milyen az az Isten tisztelet, amit Ézsaiás korában a zsidók végeztek. Arra jutottunk, hogy hamis Isten tisztelet volt, mert úgy tettek látszólag, hogy minden rendben van, megtartották az Isten tiszteleti rendet, viszont Isten egy perbeszédre hívta őket, hogy kiderítsék, hogy mit gondol Isten az ő Isten tiszteletükről, és arra jutottunk a ige tanulmány végén, hogy nem ér semmit az a fajta Isten tisztelet, ami belül üres, és csak a máz, a burkolata van meg. Mert ha nincsen megbánó szív, nincsen bűnbocsánatra megszomorodó lélek, akkor a bűnbocsánatért bemutatott áldozat nem ér semmit. És Isten azt mondja az ő népének, hogy a ti bűneitek bár most pirosak, mint a skarlát, fehéré lehetnek, mert én megbocsátok nektek, hogyha rám hallgattok. Ma délután szeretném ezt a gondolatsort olyan értelemben folytatni, amit teljesen új szövetségi környezetben hangzik el. Ugye Pál írja a filippi gyülekezetnek, hogy örüljetek, ismét mondom, mindig örüljetek. Tudjuk, hogy Pál alapította ezt a gyülekezetet, és ez az egyetlen egy gyülekezet, aki nagyon közeli kapcsolatot ápol az apostollal. Pénzzel is támogatják Pál további misszió útját, illetve személyes jó kapcsolatok vannak. Sokat gondolkodtam azon, amikor Jézus parancsot ad, hogy szeressétek magatokat, szeressétek egymást, szeressétek a ti ellenségeteket, hogy miért kell a szeretetre utasítani valakit. Hát szeretni az jó dolog, szeretni könnyű. És Pál ismétli ezt a gondolatkört, hogy örüljetek, hogy szeressétek egymást, majd később kivontjuk ezt az igét. Azért hozom elétek ezt a témát most, hogy örüljünk az Úrban, hogy Krisztusban legyen örömünk, mert rengeteg esetben azt látom, hogy magamon is, de gyülekezeteken, ahol jártunk, szolgáltunk az elmúlt időben, hogy szomorú emberek járnak a gyülekezetbe. És ez rendben van, mert a gyülekezet egy olyan hely, ahol meg lehet térni, fel lehet szabadulni, le lehet tenni bűnöket, mert Krisztus szeretete lakik a gyülekezetben, Krisztus szeretete, Krisztusnak a jelenléte kell jellemezni egy gyülekezetnek a lelkületét, a hangulatát, ahol meg lehet gyógyulni. Hát kórházban azért vannak beteg emberek, mert meg akarnak szabadulni a betegségeiktől. Persze vannak ott portások, vannak ott orvosok, vannak ott segédek, és attól kórház a kórház, hogy mindenki ott van. Ha csak orvosok lennének, az egy konferencia lenne. Ha csak betegek lennének, az egy nyomorult hely lenne. És a gyülekezetre is jellemző kell legyen az a fajta kórházi hangulat, hogy vannak orvosok, vannak betegek, vannak akik nem gyógyítanak, de segítik a kórház munkáját, főznek a konyhán, vagy takarítanak, vagy a portai szolgálatot látják el, vagy kint a füvet vágják az udvaron. A gyülekezetben sokféle ember tartozik, és így van lehetőség arra, hogy a gyülekezetben is jöjjenek szomorú emberek. De akik a gyülekezetben tartoznak, és rendszeresen járnak a gyülekezetbe, krisztusiak, Krisztus követők, az ő életükre vonatkozik ez a kijelentés, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Mert a megtért és újjászületett emberek, akik kikerültek a mennyei kórházból, úgymond meggyógyultak, megváltattak a bűneik, hajlamosak arra, hogy visszaesnek betegségbe, visszaesnek olyan bűnökbe, amitől ismét szomorúak lesznek. És talán így, ha vizsgáljuk azt az igét, hogy miért kell Pálnak utasítani a Filippi-beli gyülekezetet, aki egy nagyon jó gyülekezet volt, hogy örüljenek. Talán azért, mert elvesztették az igazi örömnek a forrását. Filippiről ugye annyit tudunk, másról akarok beszélni, csak hogy értsük Pálnak a gondolatmenetét. Egy nagyon gazdag városról van szó. Római veterán katonákat telepítettek ott le, akik kiszolgálták a császárnak a háborúit, és rengeteg gazdagságot nyertek azáltal, hogy egy közlekedő úton helyezkedik el Filippi nagy kereskedelemmel, és akik Filippibe éltek emberek, nem voltak szegény emberek. Sőt, nagyon büszkék voltak arra, hogy Filippi-beli lakosok. Talán ma is találkozunk olyan emberekkel, akik büszkék arra, hogy itt meg itt laknak az országban. És Pál nekik mondja, hogy az Úrban örüljetek, ne annak örüljetek, hogy ez meg ez van, meg ne annak örüljetek, hogy Filippi-beli polgárok vagytok, hanem hogy örök életetek van. És az örök életnek az örömét rengetegszer elveszi más. Néhány dolgot írtam ki a teljesség igénye nélkül, ami megcsorbítja a mi örömünket. A Krisztusban való örülés, a Krisztusban levő öröm, az nem más, mint annak a tudata és annak a hitnek a megnyilatkozása, hogy örök életem van, mert Jézus Krisztus meghalt értem a kereszten. Jézus Krisztus elfogadott engem úgy, ahogy vagyok bűnös emberként, mert azt mondta, hogy elmegyek az emberek helyett a keresztre meghalni. És amikor rádöbben valaki arra, hogy Jézus helyette halt meg, ahogy délelőtt láttuk, hogy nem válthatja meg az ember önmagát, csak Isten, akkor az örömforrás, amikor valaki megérti az evangéliumnak az üzenetét, örömforrás az, amikor bűntől szabadon, és újból, amikor bűn követel az ember, oda mehet az Atya Istenhez, és könyöröghet, hogy Atyám, ismét vétkeztem ellened, vétkeztem az embertársam ellen, könyörüljél rajtam. Ez egy örömforrás, mert amikor az ember magát próbálja megmenteni a betegségéből, a gyarlóságából, a hazugságaiból, a bűneiből, arra kell rájöjjön, hogy nem mindig sikerül. De általában nem mindig. Az egyik buktatója a krisztusi örömnek, amikor a világra nézünk, a világot követjük a lelkületben. A magyar emberre jellemző az sajnos, hogy szomorúak, pessimisták vagyunk, hamar lehangol bennünket egy rossz hír, hamar lehangol bennünket egy olyan üzenet, ami talán nincs is ránk hatással, de mivel magyarok vagyunk, lehangol bennünket. És azt mondja az ige, hogy az Istenhez folyamodjunk akkor, amikor szomorúságunk van. Az 1 Sámuel 1.16-ban olvasunk Annáról, aki miért szomorú? Mert nincsen gyermeke. Nem részesült abban az áldásban, ami nagy kiváltság lett volna abban a korban, hogy gyermeket szül. És évről évről feljár a templomba, és szomorúan imádkozik, és ugye éli a főpap még meg is feddi, hogy részeg vagy te asszony, hogy itt hangosan abragyorsz itt valamit össze-vissza, és elmondja nem csak Élinek, de az Istennek, hogy mi az ő szomorúsága. És Isten meghallgatta őt. Amikor szomorúságod van, és lehet, hogy úgy vagy, mint Anna, akinek egy jogos problémája van, nő létére nem szült gyermeket. És abban a korban ez eléggé kellemetlen volt, mert azt gondolták, hogy nem méltó arra, hogy gyermeket szüljön, vagy átok van rajta, vagy Isten nem fogadta őt az ő kegyelmébe. Az emberek cukkolták, piszkálták őt. Egy valós szomorúságot hordozott ő. De kereste az Istent. Jó helyen kereste az Istent, és nem panaszkodott, arról nem olvasunk, hanem az Istennek mondta el az ő szomorúságát. Amikor van a szívedben szomorúság, ne ijedjél meg. Nem a mennyben vagy, itt vagy még a földön. Érhetnek téged tragédiák, érhetnek téged olyan események, ami miatt szomorú leszel. Nem baj, az Istennél keres vígaszt, és találni fogsz, mert Anna talált vígaszt. Ismerjük a történet végét, megszületik az ő gyermeke. Vagy ott van Nehémiás, aki szolgál egy királyt, igaz, hogy rabszolgaságban van, de előkelő rabszolgaságban van, és azt kérdezi tőle a király, hogy miért szomorú az arcod. hiszen nem vagy beteg, nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. Nem ilyen bölcs király volt, ha nem beteg, akkor lelki beteg, ugye? De észrevette, hogy Nehémiásnak valami problémája van. És Nehémiás ugye feltárja a szíve szomorúságát, hogy az ő népe bajban van, szét van verve a várfal, és neki ott lenne a helye segíteni, vezetni ezt az építkezést. Ne tagadjuk meg a szomorúságunkat. Amikor egy idegen, egy pogány ember kérdezi Nehémiás, hogy miért vagy szomorú, nem kezd el hazudni, hanem elmondja, hogy miért szomorú. Pedig ott egy politikai helyzetről van szó. Kvázi az ellenségnek tesz bizonyságot, hogy ő miért szomorú. De a király enged neki, mert barátok, jó szolgája, és hazaengedi, sőt, ajánlólevelet is kap Nehémiás, illetve pénzt és segítséget az építkezésre. Amikor az emberek ismernek bennünket, hogy hívők vagyunk. Ismernek bennünket úgy, hogy tudunk szomorú hívők is lenni. Mert ha szomorúság ér bennünket, akkor nem ugrálni és tapsolni és táncolni kell, hanem gyászolni és sírni. Mert emberek vagyunk, és a mi érzelmeink is emberi érzelmek. Azt mondja a Prédikátor könyve, többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. Van olyan szomorúság, ami nem embertől jön. Az Isten lelke szomorít meg. De amikor az Isten lelke szomorít meg, az jó dolog. Mert amikor az Isten szól, és itt csatolnék vissza a délelőtti alkalomra, amikor halljuk a Szentlélek hangját, hogy hív bennünket megtérésre, egy perc is se kell gondolkodni, hogy most az Istentől van, vagy nem az Istentől van, a sátán nem fog megtérésre hívni. Amikor a sátán szomorít meg, az világi szomorúság. Olyan párkapcsolatoknak a keresése, ami nem Istentől való, hanem valahonnan máshonnan, belső emberi érzésekből való, és ha az nem jön össze, akkor a szomorúságot okoz. Szokták tőlem kérdezni fiatalok, hogy szabad-e járni? Hát hogy ne lehetne? Hát szabad nekem, minden szabad. De mondom, hogyha összeragasztunk két papírt, majd ezt szétválasztjuk. Ott valaki szakadni fog, mert a ragasztó az egyben marad. Mi van, hogyha nem ő lesz a párod? Ragasztós lesz a papírod? Vagy egy darabot marad a másikon? Ezek olyan szomorúságok, olyan sebek, amiket nem az Isten ad. Mert az Istennek a szomorúság, amikor Isten megaláz és elszomorodsz a bűneid fölött, annak a vége az öröm lesz és az újongás, mert meg tud szabadulni abból, ami miatt megszomorított. Jézus mondja, mielőtt elmegy a mennybe a tanítványoknak, bizony-bizony mondom néktek, hogy ti sírni és sajgatni fogtok, a világ pedig örül, ti szomorkodtok, de a szomorúságotok örömre fordul. Nem mindenki olyan, mint Nehémiásnak a főnöke. Persze, barátom, menjél haza, hát szegény zsidók, hát még egy kis pénzt is adok neked. Röhögnek rajtunk, hogy hát igen, hívők vagytok, de hol az Istenetek? Nálatok is halnak meg emberek, nálatok is vannak betegségek, nálatok is van sok minden. És kinevetnek, és kigúnyolnak. De a ti szomorúságotok örömre fog fordulni. Mert tudjuk, hogy ha gúnyolnak bennünket, azt Jézus nevéért teszik. Van egy szomszédom, a sok közül, aki nem köszön nekem, mert baptista imaház feliratú ajtón megyek be. Nagy tiszteletűnek, mert mikor minek szólít, de úgy gúnyosan. Én visszaköszönök, hogy jó napot szomszéd, szervusz, hogy vagy? Ő visszaköszön, hogy köszi, jól vagyok, nem úgy, mint ti hívők. Nem engem bánt, az Isten bántja. Nem velem van baja, az Istennel van neki baja. De az én szomorúságom, ha emiatt van, örömre fog fordulni, mert én meglátom az én Istenemet, és imádkozok érte, hogy ő is meglássa. Értitek, testvérek, hogy sokféle szomorúság van, de ne vegye el azt az örömöt, ami abból fakad, hogy örök életetek van. Örök életem van nekem is. Azt mondja az ige, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség. Másik helyen folytatja Pál, ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. A mi életünket beárnyékolják a nehéz események. De a lélek gyümölcse az öröm. A lélek gyümölcse a békesség. A lélek gyümölcse a szeretet, a türelem. Nem amerikainak kell nekünk lenni, és elnézést, hogyha valakit ezzel megbántok, hogy akkor is mosolygok, hogyha temetésen megyek. Nem. Temetésen sírni kell. Temetésen gyászolni kell. Ha bajom van, meg kell az gyászolni. El kell vinni, el kell hordozni a fájdalmat. De tudni kell azt, hogy Isten lelke bennem lakik. És nem szomorkodhatok örökké. Hadd illusztráljam egy példával. Udvaroltam egy nagyon szép lánynak. Összejöttünk. Aztán azt mondta, hogy hát csak nem kéne ezt folytatni. Hát én szomorú lettem, ő meg talán boldog. Vagy nem tudom, mi történt. Utána már nem beszéltünk. És egy év szomorkodás után azt mondta nekem édesapám, hogy meddig akarsz te még gyászolni? Hát lassan nyugdíjas leszel, nem házasodsz meg, mert itt szomorkodsz. Megmondta ezt nekem a lelkipásztorom, meg sokan mások. És úgy tényleg megráztam magamat, hogy tényleg minek szomorkodok én már egy éve. És amikor le tudtam ezt tenni, és Isten békessége kiáradt a szívembe, akkor rájöttem, hogy hát ezen az egy lányon kívül még van 3 milliárd nő a Földön. Aztán kinyílt a szemem. Meg a szívem is. Értjük, testvérek, amikor a lélek bennünk lakik, engedjük őt dolgozni. Tovább megyek. A hazugság, mint olyan bűn. A hazugság is megoldhatja a szívünkben az örömet. Ugyanis, amikor az ember hazudik hívőként, ami talán megeshet velünk, vagy megeshet velünk is, vagy meg is esik velünk, akkor az elveszi a mi örömünket. Mert ha a Szentlélek a szívünkben lakik, úgy nagyjából riaszt, hogy na hát ez nem volt igaz, ez hazugság volt. És hogyha az ember sok hazugságot hordoz a szívében, már nem tud őszintén örülni. Mert ha valaki sokszor becsapunk, és az nyilvánvalóvá válik, azzal az emberrel már nem lesz olyan bizalom kapcsolat, vagy nehezebben alakul ki egy újabb bizalmi kapcsolat, mert tudja rólam, hogy én őt becsaptam. És amikor jövünk Isten házába, hát hogyan tudnánk örülni, hogyha tudja az Isten rólunk, amit mi is tudunk, hogy hazudunk neki. Vagy hazudunk embereknek. A hazugság atya a sátán. Rengeteg ige van a hazugsággal kapcsolatosan. Néhány sarokpontot szeretnék kiemelni. Ézsaiásnál van egy nagyon kemény mondat. Ézsaiás 28.15 és 18. Ti ezt mondtátok, mondja Ézsaiás a népnek, szövetséget kötöttünk a halállal, és egyességre léptünk a holtak hazájával. Ha jött az elsöprő áradat, nem ér el bennünket, mert a hazugság lesz oltalmunk, a hamisság rejtekhelyünk. Voltak emberek, Isten félő emberek, akik szövetséget kötöttek a halállal, és azt gondolták, hogy a hazugság megmenti őket. Két verssel később azt olvassuk, felbomlik a halállal kötött szövetségetek, és nem marad meg egyességetek a holtak hazájával, ha megjön az ostorozó áradat, elborít benneteket. Jézus legyőzte a halált. Aki a hazugságot használja eszközként, annak ajánlom figyelmébe ezt az ézsaiási proféciát. Fel fog bomlani a halállal kötött szövetség, mert le van győzve. És aki a hazugság atyával kooperál, aki a hazugság atyával próbál együtt munkálkodni, nem csak hogy elveszi az örömét Krisztusban, előbb-utóbb arra a sorsa jut, amit János így proféta jelenése könyvében, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek. A hazugság nem csak megoldja bennünk az örömöt, nem csak elhallgathatja azt a kimondhatatlan nagy fohászt és háladást a szívünkben, ami abból fakad, hogy Isten szeret bennünket. Mert Isten nem hazudik az embereknek. Isten mielőtt végrehajt egy ítéletet, jóval előtte közölte a megtérésre hívó szót. Jóval előtte elmondta, hogy minek lesz a következménye. Isten igazságos. Senkit nem fog igazságtanul elítélni, legalábbis ezt hisszük, ami az ő igéjéből. Legfeljebb úgy ítél el bennünket, ami számunkra nem kedvező, de ő előre megmondta. Nem marad büntetlen a hamis tanú, és nem menekül meg, aki hazugságot beszél. Zsoltárok könyve nagyon sokat foglalkozik a hazugsággal. Keressünk rá konkordanciákba, nem akarok most ezekbe belemenni, hogy tudjunk tovább is haladni. A következő ilyen nehézség a pénzhez való hozzáállás. A pénz az egy semleges dolog a Biblia szerint. A Biblia többet foglalkozik a pénzzel és a pénz ügyekkel, illetve többet foglalkozik a hétköznapi dolgainkkal, mint a túlvilági eseményekkel. Meglepő, de a statisztikák, a bibliai statisztikák ezt mutatják. Egy történetet akarok elmondani. Egy angol bányász elment Amerikába, és 50 éven keresztül bányászta az aranyat, és amikor nyugdíjas lett, visszatért Los Angeles városába, hát ugye 50 év alatt sokat fordult a világ, és kérdezte, hogy él-e még az angol királynő. Mondták, hogy nem, meghalt. Kérdezte, hogy mi most a helyzet itt a városban. És akkor elmondták az emberek, hogy éppen mi történik, de hát közben kitalálták az autót, ott autók jöttek, mentek az utcán, és ő megijedt ezektől a járművektől, és akkor látta ott a nagy fényeket, a kirakatokat, azokat se ismerte előtte, és megbotránkozott, hogy én csak 50 évig mentem el aranyat bányászni, de hát elszaladt mellettem a civilizáció. Fordítsuk le ezt a kis történetet Isten igényére. Amikor valaki annyira belefeledkezik a földi javak keresésébe, és amikor találkozik Isten gazdagságával és dicsőségével, talán néha megbotránkozik. És erről beszél Jézus, hogy botránkővé leszek, és megbotránkoznak bennem. Mert aki pénzért dolgozik, és a pénzt hajtja egész nap, nehezen fogadja azt el, hogy Isten ingyen és kegyelemből váltott meg bennünket. Ott van Simon Mágus, aki pénzt kínál fel az apostoloknak, hogy adjátok nekem ezt a hatalmat, a Szentlélek erejét. És azt mondják, hogy ezt nem lehet pénzen megvenni. Ezt Isten adja ajándéképpen az ő lelkét. Isten adja kegyelmi ajándékként, hogy valaki gyógyítson, hogy valaki imádkozzon emberekért, hogy valaki erővel és hatalommal igét hirdessen. Ez ajándékképpen kapjuk. És ajándékként adjuk át, ajándékként szolgálunk ezzel. Nem lehet pénzen megvenni az isteni ajándékokat, nem lehet pénzen megvásárolni. A pénz az egy semleges eszköz, ahogy a Biblia tanítja, de el lehet csúszni egy negatív irányba. Timóteust figyelmezteti Pál, hogy az utolsó időkben az emberek önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok és szentségtelenek. A pénz imádata az nem egy veszélytelen dolog. A pénz nem csak papír, nem csak ezüst, meg nem tudom, miből készül a forintunk, hanem egy szellem. A mammon szelleme, és ez egy olyan komoly szellemiség, ami olyan nagy imádást élvez, hogy rengetegen hódolnak mammon templomokba. Rengetegen használják fel a hétvégét, a vasárnapot arra, hogy kiéljék azt a hatalmat, azt a vágyat, hogy vásároljanak, hogy költsenek, hogy élvezzék azokat a földi javakat olyan értelemben, amit Istentől kapunk hálaadással való élésre, de ha valaki csak azért vásárol, mert őt ez kielégíti. Egy másik dolog a mammon szellemmel kapcsolatosan. Én nem gondoltam, hogy ez ennyire komoly. Nekem volt egy kolléganőm, aki boszorkány volt, vagy boszorkány talán még, és adtam neki egy Bibliát, a biztonság kedvéért, hogy olvassa azt is, ne csak a hamis könyveket. És másnap azt mondta, hogy találkozzunk, mert bárhol nyitja ki az Új Szövetséget, mindenütt a mammonnal találkozik, és neki ez nem tetszik. Kérdeztem, hogy mi bajod van neked a mammonnal? Azt mondja, mi őhozzá imádkozunk, őt imádjuk, a Biblia meg ő ellene beszél. És bárhol nyitom ki az Új Szövetséget, egy Új Szövetséget adtam neki, mindenütt a mammon, a varázslással szemben megy a Biblia. A mammonnak az imádása és a varázslás az Isten igéje szerint egy kategória. Azonos méretű bűn, azonos istenkáromlás. És ezért kell nekünk odafigyelni, hogy a mi örömünket ne váltsa fel, a mi Isten dicsőítésünket ne váltsa fel egy más Istennek az imádása, a mammon szellemnek az imádása. Jézus azt mondja a lukácsi leírásban, ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit. Jézus azt mondja, hogy használjátok a pénzt. És mammonnak mondja az eredeti szöveg is. Használjátok a mammont, hogy Isten dicsőítse. Mi képesek vagyunk arra, mert Istentől hatalmat kapunk arra, hogy uralkodjunk ezen a mammon szellemen. Nem úgy, ahogy egyesek, hogy így imádkoznak, meg úgy ordibálnak Jézus nevében, és pakolgatják a szellemeket a teremben össze-vissza, nem. Hanem józan parasztésszel, számológéppel, ceruzával, papírral osszuk be, amink van. Legyünk hálásak azért, amink van. Hogy ne a pénz uralkodjon rajtunk, ne a pénz hitele, ne a svájci frank, ne az euró uralkodjon rajtunk, hanem mi uralkodjunk. Hogy belemegyünk egy hitelbe, vagy nem megyünk bele. Megtehetjük, kell ez nekünk, vagy nem kell. Van-e szükségünk erre? Engem nem érdekel a deviza, mert nincsen ilyen hitelem. Nekem is voltak rossz döntéseim, ha az a sok pénz most itt lenne, akkor az jó lenne. De nem én uralkodtam a mammon, hanem a mammon uralkodott akkor rajtam. Végül becsaptak. Nem baj, megtanultam a leckét. De Jézus bátorít bennünket, hogy mi uralkodjunk a mammonon, és győzzük le, és használjuk. Mert akkor hogyan bíz ránk lelki javakat, hogyha ezt a pénzt, ezt a földi dolgot nem tudjuk kezelni. Még egy figyelmeztetés ugyanerről a szakaszról. Hallottál mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárak voltak, és kigúnyolták őt. Téged, engem is ki fognak gúnyolni, és ki is gúnyolnak, amikor arról teszek bizonyságot, úgy próbálok embereken segíteni, hogy nézzük meg, mennyit keresel, mennyi a kiadásod, mennyi maradt, azt osszuk be bölcsen. Kinevetnek, hogy ma nem ez a divat? De mit mond Pál? Mindenki rabszolgája annak, ami legyőzte. Ha valakit legyőz a mammon, legyőz a hitele, legyőz a főnöke úgy, hogy becsapja, sorolhatnám, akkor ő Istennek a szolgája, vagy a mammonnak a szolgája. Komoly tanítás ez, és veszélyes, fontoljuk meg, hogy mibe megyünk bele, mert ami örömünket elveheti az a fajta rabszolgasság, ami ezzel jár. Olyan sok fiatalt belehúznak a diákhitelbe. Csak nem mondják el, hogy változó kamattal adják. Ingyen adják az elején, csak azt nem mondják, hogy évente 300.000 forint rá a kamat. Azért, hogy sok pénz. Akkor is, hogyha valaki nem keres, mert munkanélküli iskola után. Nem rabszolgaság ez, testvérek? Azt mondjuk, hogy ma már nincsen rabszolgaság Európában, de van. Csak hitelnek hívják. És elveszi az emberek örömét. Mert leköti a plusz erejét, a szabad idejét arra, hogy még többet dolgozzon, hogy visszafizesse ezeket az összegeket, ha tudja. És annyival kevesebb időt tölt a családjával, a szeretteivel, annyival kevesebb időt tud tölteni az Istennel, és nem az Istennek szolgál, hanem a mammonnak. El tudja venni a mi örömünket. És Pál ezért figyelmezteti a filippi belieket is, akik egy gazdag városban élnek, sok plázával, sok kirakattal. Örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Mert ha mi az Úrban tudunk örülni, akkor a földi örömök nem kötik le úgy a figyelmünket. És ne értsen félre senki, nem a földi örömök és élvezetek ellen beszélek, hanem az ellen, hogy bölcstelenül használjuk ezeket. Jézus azt mondja, uralkodjatok ezen, és ők akkor szolgálnak benneteket. Egy másik komoly téma, ami örömünket megcsorbítja, a szívnek az a fajta gonoszsága, ami hívő embert is hamar utoléri. A gyűlölközés, Jézus szerint ez már egyenesen gyilkosság, amikor indulattal tekintünk egy embertársunkra, egy indulattal tekintünk más emberekre, és nem tudunk megbocsátani, nem tudjuk őket szeretni, nem tudjuk őket elfogadni, nem tudjuk őket úgy szeretni, ahogy vannak. És ez a bűn az hívő emberekre is veszélyes. Azt mondja a példabeszédek, a gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. El lehetett akarni a gyűlöletet csalással, de lelepleződik a gonoszság a gyülekezetben. Azt mondja Mikeás Izraelnek, ti gyűlölitek a jót, és szeretitek a rosszat. Lenyúzzátok az emberekről a bört, és csontjaikról a húst. Máté azt mondja, hogy Mátéban mondja Jézus, hogy hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én azonban azt mondom, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Nagyon lelkes, odaszánt, hívő embereket ismertem, akik belekerültek egy új családi állapotba. És a családi állapotban ugye a rokonokat nem lehet mindig megválasztani, általában nem lehet megválasztani, és hogyha rossz viszony alakult ki anyóssal, apóssal, mert a szülők nem tudták elengedni az ő gyermeküket, lányukat vagy fiúkat, megrontotta azt a házasságot. És olyan emberek, akik Krisztusban örültek, és mindig mosoly volt az arcukon, bizonyságot tettek Isten szeretetéről, a harag és az indulat, a gyűlölet, akár már a gyilkos gondolatok elvették a krisztusi örömet az arcukról, a szívükből. Mondhatjuk, hogy jogosan, hát olyan anyósnál ki ne lenne gyilkos szándékkal. De nem megoldás, mert anyós még él, a vő még azóta is bosszankodik. Nem rólam van szó, mielőtt félreértés esne, de oda kell figyelni, nekem is, neked is, valamennyiünknek, hogy hogyan állunk a mi férjünk, feleségünk szüleihez, hogyan állunk testvéreinkhez, a testvéreinknek a feleségeihez, férjéhez. Tudjuk-e őket szeretni? El tudjuk-e őket fogadni? Mert a mi örömünket elveheti az a hamis indulat, ami a szívünkben támad, reflexből, indulatból, sátán sugallatára. A Krisztusban való öröm nem tűr meg indulatokat. A Krisztusban való öröm nem tűri meg a gyűlölközést. Jézus azt mondja, szeressétek a ti ellenségéteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Ez nagyon új szövetség. Ezt nagyon Jézus mondta. Nem Pál, nem Péter, hanem maga az Úr Jézus. És hogyha az Úr Jézus mond valamit, ezt komolyan meg kell fontoljuk. Mert akkor nem tudjuk megérteni Pálnak azt a kijelentését, hogy örüljetek az Úrban. Minek örüljünk, Pál? Hát ez van a szívemben a másik ember iránt. Jézus azt mondja, imádkozzatok értük. Mert amikor tudunk emberekért imádkozni, nem azért, hogy változzanak meg, általában így szoktuk kezdeni, aztán eljutunk oda, hogy Uram, mit kell nekem változni, hogy tudjam szeretni. És Isten lelke kijárad a szívünkbe. Higgyük el, testvérek. Én is elhittem, én is gyakoroltam, és működik. És meg tudtam embereket szeretni, vagy meg tudtam neki bocsátani, vagy meg tudtam neki úgy bocsátani, hogy ő nem is kér tőlem bocsánatot. És ha ez egy gyülekezetben nem működik, akkor nem kórház vagyunk, hanem betegek gyülekezete. Az nem kórház, az egy rossz állapot. Azt mondja Pál, mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat. A mi testünkkel tápláljuk, etetjük, itatjuk, altatjuk, szépítjük, majd fodrászhoz is megyünk, meg napozunk, meg úszunk, sportolunk. A Krisztus testét kötelességünk ápolni. Ha én csak fodrászhoz járnék, és nem járnék haza enni, lehet, hogy jó lenne a frizurám, de belehalnék az éhségbe. Ha nem innék, hiába jókat ennék, meghalnék a szomjúságba. A gyülekezetben nem lehet csak az egyik testvérrel jó kapcsolatot ápolni, mert akkor csontkollekciós frizurababák leszünk. Annak értelme nincsen. Ha csak a másik csapattal tárgyalunk, akkor meg elhízott emberek leszünk, csak a hajunk lesz zsíros, meg ápolatlan. Egy normális ember a haját, az arcát, a testét, az öltözetét rendben tartja. Akkor mondjuk, hogy normális. Ha nem, akkor azt mondjuk, hogy valami gond van vele, vagy ápolatlan. És így látnak bennünket kívülről, azt mondják, hogy örülnek, de egymást nem szeretik. Vagy úgy tesznek, mintha örülnének, de igazából nincs a szívükben öröm. Egy hitetlen ember, egy teletetovált ember mondta egyszer egy evangelizáción valakinek, azt elhiszem, hogy Isten szeret, de hogy te nem szeretsz engem, azt meg te hidd el nekem. Hát így nem lehet evangelizálni. Nem is lehet úgy gyülekezetbe élni, hogy egymást nem tudjuk elfogadni, nem tudjuk szeretni. Ne háborozzunk, hogyha a világ háborozik, ne legyünk gyilkosok, hogyha a világban ölik egymást az emberek. Pál azért fogalmaz úgy, hogy Istennek a szentjei, mert kiválasztottak, félretettek, és hogyha mi szentnek hiszük magunkat, vagy elfogadjuk, hogy Pál így hívja a gyülekezeteket, akkor viselkedjünk szent emberként, és a mi örömünk legyen teljes, ne pedig áll öröm. Egy másik komoly téma, ami nagyon hat, és erről már szóltam egy pár szót, a szomorúság, a depresszió, csüggedés. Sátán egyszer egy kiállítást tart a fegyvereiből, és ott van a harag, ott van az indulat, ott van sok fegyver, amivel támadja az embert. De a legdrágább fegyvere a csüggedés. És kérdezi az egyik vevő, hogy miért a csüggedés fegyver a legdrágább. És azt mondja a sátán, hogy akivel nem érek el eredményt a büszkeséggel, nem érek el eredményt a haraggal, a gyilkos gondolatokkal, a csüggedéssel mindenkire tudok hatással lenni. Nincs olyan szuperember, nincs olyan erős férfi, nincs olyan bátor nő, akit a csüggedés egyszer ne kapna el. És amikor azt látjuk, hogy a körülöttünk lévő világ velünk szembe megy, a körülöttünk élő emberek bennünket úgy néznek, ahogy mi nem szeretnénk, mert balgának tartanak adott esetben, hamar elfog bennünket a csüggedés. De ne engedjünk ennek a bűnnek. Néhány bátorítás. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, ha folyókon, azok nem sodornak el téged. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik a szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. Egy bátorítás a munkára, Apostolok Cselekedete 20-ban. Így mutattam meg nektek, hogy szorgalmas munkával kell segítenünk azokat, akiknek szükség van arra, ahogy benneteket tanítottalak, hogy emlékezzetek az Úr Jézus szavaira. Boldogabb leszel, ha te adsz másoknak, mint amikor neked adnak. Az elcsüggett embernek arra van szüksége, hogy őt bátorítsák, csücsúlygassák, gyalogassák a sebeit. Ezt lehet egy-két napig csinálni, utána ez a seb elfertőzhet. Ha elkap a csüggedés, ahogy tanultuk Annánál, mondd el az Istennek. Az Isten segíteni fog. Lehet nem egyből, lehet, hogy nem egy héten belül. Egy gyermeknek a megszületéséhez, fogantatásához, kiordásához jó 10 hónap kell, 9 hónap kell. De megkapta a gyermeket, nem? Legyünk kitartóak az imában, legyünk kitartóak abban a munkában, és ne engedjük, hogy a csüggedés fegyvere erőt vegyen rajtunk. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is csüggedjen. Jézus másfajta bátorítást ad, amit a világ adhat. Rengeteg kocsmának van jó felirata, gondűző, presszó, vigasztoló gödör, meg most hadd ne adj ötleteket, de ez nem viszi előre a problémát. Isten másképp reagál, másképp hat ránk, amikor bátorít minket. Néha összetör minket, néha megaláz minket, de fel fog emelni, és lábra állít bennünket. Örüljetek, ismét mondom, örüljetek, Pál szavait idézve. Ti hívők vagytok, Isten gyermekei vagytok. Ezek a bűnök, és nem beszéltünk mindenről, csak talán a fő csapásokról, ne vegyék el az örömöt a szívetekből. Ne vegye el az örömöt, a hálaadást, a dicséretet az, aki nem érdemli meg. akiről azt profétálta Ézsaiás, hogy a halállal kötött szövetség fel fog bontatni. És meg is történt húsvétkor. És aki a hazugság atyát hívja segítségül, nem örökli az Isten országát. Aki gyilkos, az nem örökli Isten országát. Aki pénzsolván, az nem örökli Isten országát. Amikor nem tudsz örülni a gyülekezetben, amikor nem tudsz örülni, amikor olvasol egy igét, az még nem gond, mert megtérhetsz belőle. Ha a mennyben jössz rá, vagy a pokolban jössz rá rosszabb esetben, hogy nem tudsz örülni, akkor már nagy gond van. Csak örökké. Ezért, amikor nem örül a mi szívünk egy igeves hallat, amikor nem örül a szívünk egy ének hallat, amikor nem örül a szívünk akkor, amikor a gyülekezetre gondolunk, kezdjünk el imádkozni a Szentlélekért. Kezdjünk el imádkozni azon, hogy mi az a bűn, ami meggátol engem abban, hogy örüljek a Krisztusban. És gondoljunk arra, hogy Jézus arra ad parancsot, hogy szeressétek egymást. Pál arra ad parancsot, hogy örüljetek. Vigasztaljuk egymást ezekkel az igékkel. Bátorítsuk egymást ezekkel a kijelentő mondatokkal, hogy örüljél testvérem. Bátorítsuk egymást. Amikor látjuk, hogy valaki bekapta a csüggedés fegyverének a horgát, akkor segítsünk rajta. De engedjük, hogy rajtunk is segítsenek. Sok ige van még a szívemben. Talán nektek is sok ige feljött a hallottak alapján. Az Úr adjon nekünk bölcsességet az ő szent lelke által, hogy amit nem tudtam elmondani az idő rövidsége miatt, azt munkálja ki bennünk. Ismét mondom, testvérek, örüljetek. Amen? Úgy legyen. Amen.